Ferbanttal, Utas és Holdvilág.
Nem tudom, hogyan csinálják az olaszok, a horizont nagyobbik, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember itt ötször annyi mindent lát a kinéz a vonatablakon, mint Ausztriában.
Igen. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni.
Ausztriába.
Jaj, tedd már el az útleveled. Megint kint felejtetted az asztalon.
Aha. Nézd! Istenem, miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna?
Nem tudom, de szeretnék már Capriban lenni. Unom ezt a sok utazást.
Ugyan, Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt, izében, Cortonában, vagy akárhol. A következő állomás például Arezzo.
Oh.
Arezzo. Nem fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van? És nem Dante találta ki, amikor a tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak az alterükből? Gyere, szálljunk ki Arezzóba!
Ja, van eszembe. Szállja ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír? Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy Dóma a 13. századból, egy Palazzo Comunale és a Duce arcképe minden sarkon. Nem vagyok rá kíváncsi. Szeretnék már Capriban lenni.
Érdekes. Talán mert te már sokszor voltál Olaszországban. És nem ájulsz el, hogyha egy Fra Angelico képet vagy egy elpályézes hajtot látsz. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállok ki, hogy íme elutaztam Arezzo mellett. Vagy hogy arra van valahol Siena, és nem mentem oda.
Mondd már. Mi baj, hogy lesz abban, hogyha nem nézed meg a sienai primitíveket?
Ki kíváncsi a sienai primitívekre?
Mit akarsz csinálni Sienában?
Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna. De ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől rendbe jönne minden.
Bolond vagy te, az a baj?
Lehet. És éhes is vagyok. Van nálad valami?
Mijáj! Rettenetes, hogy mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk. Hiszen most reggel is szél.
De most itt leszállok és megiszom egy kávét.
Ne szállj le! Te nem vagy olasz. Még elmegy a vonat.
Dehogy megy el! Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz! Isten veled!
Szervusz, majom! Aztán írjál!
Mikor Mihály kilépett a kávézóból, a vonat vele már kint volt az állomásról. Épp, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Régi módi, harmadosztályú kocsi volt, folyosó nélkül. Nem volt átjárás a kupék között. Nem baj, gondolta. Majd a legközelebbi állomáson előre szaladok.
Most vagy először Perugiába?
Perugiába? Nem megyek én Perugiába. Sajnos nem.
Miért nem száll ki ott? Perugia gyönyörű régi város.
De én Rómába utazom.
Rómába? Az úr tréfál.
Mit csinálok én?
Tréfál? Ez a vonat nem Rómába megy. Na-na. Na-na. Maga nagyon vicces ember.
Már miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel rá a feleségembe. Ki volt írva, hogy Rómába megy?
De ez nem az a vonat. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia Anconai vonat. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik Róma meg! Na-na!
Szenzációs. Szenzációs. Jó. Hát akkor én Perugiába utazom. A vonat nem áll előbb. De mit csinál majd Erzsé? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra. De az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll, esetleg visszamegy. De sehogy se fog megtalálni. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal utaztam el. Ha most kiszállok Perugiában, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fog megtalálni. Az útlevél szerencsére nálam van. Inget fehér nem úgy majd veszem magamnak, itt Olaszországban úgyis jó olcsó. Tényleg, hogy is állunk a pénzzel? Igen. Itt van a csekk. Akkor minden rendben.
Mihály gyalog érkezett Spellóból Assisibe. felment a város legmagasabb pontjára, a Rokkára, leült az ősi várrom egy falára, órák hosszat nézte az umbriai tájat, és boldog volt. Úgy érezte, mint annyiszor álmában, hogy a fontos dolgok nem itt történnek, hanem máshol. Talán fenn Milánóban, vagy ott, ahol Erzsi van. De most az is boldogsággal töltötte el, hogy nem kell ott lennie, ahol a fontos dolgok történnek, hanem egészen máshol lehet, az Isten által mögött. Assisibe jövet, abban reménykedett, hogy itt talán megtalálja Ervint. Hiszen ifjúkorúban, amikor Ervin volt a hegemon, annyit olvastak Assisi nagy szentjéről. Ervin bizonyára Ferenc rendi szerzetes lett. De Ervint nem találta meg, és nem akart itt maradni éjszakára, mert félt, hogy ilyen idegenforgalmi központban inkább rátalálnak, hiszen sejtette, hogy keresik. A félelem az ormokra hajtotta, mint egykor a városépítő olaszokat. Ott fent, a havas és jeges vadonban nem fogják megtalálni. Már jól tudta, hogy nem is annyira emberek üldözik, mint inkább az intézmények és évek riasztó terrorhada. Mi volt az élet az utóbbi 15 év alatt? Otthon és külföldön tanulta a mesterséget. Családjának, apjának, cégének a mesterségét, ami nem érdekelte. Azután beállt a vállalathoz, igyekezett egy vállalat beltagjához illően bridge-ezni, síelni, autót vezetni és kalandokba bonyolódni, míg végül megtalálta Erzsit, és beltaghoz méltóan meg is házasodott. Szép, okos, gazdag és előzetes viszonyuk által nevezetessé vált nőt vette. Ki tudja, talán már csak egy év kell, és csak ugyan beltag lesz. Az attitűdök befelé kérgesednek. Az ember először MM, aki történetesen mérnök, aztán idővel már mérnök, akit történetesen MM-nek hívnak. Gyalog vágott neki a hegyeknek. Kishegyi falvak körül csavargott. A lakosság megnyugtatóan viselkedett, nem üldözték, elfogadták, mint őrült turistát. De ha egy polgárember találkozott volna vele bolyongásának harmadik vagy negyedik napján, bizonyára nem tartotta volna turistának, csak őrültnek. Nem borotválkozott már, és nem mosdott, nem aludt levetkőzve, csak menekült. Az üldöző évek vizionáló agyában konkrét formát öltöttek. Látta, amint lassan megöregszik, valahogy saját testének lassú, de látható elváltozási folyamataiban, mintha bőre zsugorodott volna olyan tempóban, ahogy az órán a nagy mutató halad. Valamelyik este egy nagyobb fajta hegyi városka fölött mély, kútszerű völgybe tévedt, amely oly folytott, sötét és kietlen volt, hogy egészen természetesnek találta volna, ha ember csontokra bukkan, és közöttük egy királyi koronára, vagy az ősi méltóság és tragédia valamilyen más vérlete jelképére. A mély völgyből futva menekült, de ekkor már igen fáradt volt. Egy kis ösvény enyhe dombra vezette fel. Egy alacsony fal tövében megállt. Barátságos hivogató környék volt. Átugrott az alacsony falon, és amennyire a halvány csillagfénynél láthatta, egy kertben találta magát. Karcsú ciprus fák között. Lábánál egy kis halom természetes párnául kínálkozott. Lefeküdt, és mindjárt mély álomba merült. Később a csillagok fénye nagyon megerősödött. Olyan erősen égtek a csillagok, mintha valami szokatlan nyugtalanság vett volna erőt az égbolton, és erre felébredt. Felült, és tétován nézett szét az iszonyú csillagfényben. Az egyik ciprus mögül Tamás lépett elő, sápadtan és rosszkedvűen. Haza kell mennem, nem tudom aludni ebben az iszonyú csillagfényben, mondta. Azután elment. És Mihály utána akart rohanni, de nem tudott felállni, akármint is erőlködött. Hajnalban felébredt a hidegre és az első világosságra, és álmosan szétnézett a kertben. A ciprusok alján mindenfelé sírkeresztek álltak. A negyedik, ötödik vagy talán hatodik nap egy hegyi ösvénnyel érte az alkonyat. mikor a nap lebukott egy hegy mögé, lázas ötlettől hajtva hirtelen felkapaszkodott egy sziklára, abban a hiszemben, hogy annak az ormáról még egy ideig láthatja a napot. De ügyetlen kezel rossz helyen kapaszkodott. Lecsúszott az útmenti árokba, és akkor már nem volt annyi ereje, hogy felkeljen. Ott maradt fekve.
Hol vagyok?
A Folignyói kórházba.
Hogy kerültem ide?
A faluból hozták be.
És mi bajom?
Semmi baj, csak kimerült. Van valami dolga itt Folignyóban vagy a környéken?
Dehogy van. Azt se tudtam, hogy Folignyó a világomban.
Hova akar innen menni? Visszamegy Magyarországra?
Nem. Olaszországban szeretnék maradni.
És mit akar itt csinálni?
Fogalmam sincs.
Vannak hozzátartozói?
Nem. Nincs senki.
Mondja, mit csinált maga, hogy ennyire elfáradt?
Én... Semmit. Éltem.
Ahogy Mihály állapota javult, Eleszli doktor mind több időt töltött az ágya mellett. Kiderült, hogy ő is kedveli a történelmi asszociációkat, és nem szűkölködik kalandos családi történetekben, elsősorban apjának, az egykori brit tengerésztisztnek köszönhetően, aki sokfelé csavargott a világban, mielőtt Szingapúrban szerzett sárga láz delíriumának rettenetes pokollátomásai hatására katolizált, és egy olasz nő oldalán Folignyóba telepedett le. Mihály ugyan nagyon sok mindentől félt, de a pokoltól egyáltalán nem. A túlvilági témák iránt semmi érzéke nem volt.
Nem értem, hogy hiheti, hogy aki meghalt, az teljesen megszűnt. Minden olasz vagy angol megmondhatja magának az ellenkezőjét. Ebben a két nációban nincs olyan ember, aki ne találkozott volna már halottakkal. És végig is ez a két legrendesebb lép. Nem értem, hogy a magyarok milyen emberek.
Maga is találkozott már halottakkal?
Hogyne, nem is egyszer.
Hogyan?
Nem mesélem el, mert esetleg felizgatná magát. Bár az egyik elég egyszerű eset volt. Az egyetemi éveim alatt Heróban esett meg velem. De inkább ezt sem mondom el.
És a másik?
Az volt a rejtélyesebb. Gubbióban történt, nem is olyan régen.
Gubbió? Miért olyan ismerős nekem ez a név?
Bizonyára Szent Ferenc legendája.
Ja, persze, igaz, a gubbiói farkas, akivel Szent Ferenc szerződést kötött, hogy nem fogja bántani a város lakóit, meg ennek fejében gondoskodott az ellátásra.
És esténként kis kosárral a nyakában sorra járt a gubbió házait, és begyűjtötte a szeretett adományokat.
Ez a gubbió most is megvan?
Hogyne, itt van a közelben. Nézze majd meg, ha meggyógyult. Nagyon érdemes, nem csak a farkas miatt.
Látja, most eszembe jut, hogy Londonban egyszer én is megértem valamit, ami más valakiben bizonyára megerősítette volna azt a hitet, hogy a halottak vannak valamiképp. Engem csak abban erősített meg, hogy valami nincs rendben az idegeimmel. Valami nincs rendben. Jellemző, hogy novemberben történt. Szerintem a londoni november nem is hónap, hanem lelki állapot.
Az biztos.
Egy délelőttben dolgoztam a vállalatnál, mikor telefonhoz hívtak. Egy ismeretlen női hang arra kért, hogy délután okvetlenül rendkívül fontos, hogy bejöjjek ide és ide. Mondott egy ismeretlen címet és nevet. Tiltakoztam, hogy bizonyára tévedés lesz a dologban. Én egy magyar gentleman-t keresek, mondta a női hang, aki a Bátroidnál dolgozik, mint volontőr. Van ott több is olyan? Nincs, mondtam, és a nevem is stimmelt. Mondja meg, miről van szó. Nem mondhatja meg, nem tudja, stb. Végül elhatároztam, hogy elmegyek, mert kíváncsi voltam.
Ha a nők ismernék a férfiakat, minden telefonon is ismeretlenül kérnének tőlük.
Még jó, hogy nem tudják. Szóval, mire megtaláltam a házat a Tottenham Court Road mögött, annyira rám nehezedett a környék hangulata, valami vallási lecsúszottság érzése, hogy majdnem tengeri beteg lettem. Becsöngettem. Egy lompos cselé nyitott ajtót kérdeztem, mit akarok. Nem, nem tudom, mondtam. Ekkor, mintha valaki nagyon messziről lekiáltott volna. A cseléd elvezetett egy piszkos kis lépcsőt, és azt mondta jó angol szokás szerint, hogy menjek csak egyenesen előre. Fent egy nyitott ajtót és egy félhomályos szobát találtam, ahol nem volt senki. Ellenben a szemben levő ajtó éppen akkor csukodott be. Keresztül mentem a szobán, és benyitottam az ajtón. Itt se volt senki, de a szemben lévő ajtó megint ugyanúgy becsukódott, mintha valaki el mellettem. Öt szobán mentem keresztül, míg végül kiderült, hogy az ötödikben már végképp nincs senki. Természetesen. Mert ennek a szobának csak egy ajtaja volt. Az, amelyen át beléptem. Leültem egy karosszékből és várni kezdtem. Azzal már tisztában voltam, hogy valami nagyon furcsa dologról van szó. Nem tudom, meddig ülhettem így, amikor egyszerre a szívem rettenetesen dobogni kezdett. Mert megtaláltam azt, amit öntudatlanul egyre kerestem. Első pillanattól kezdve, amint beléptem ebbe a szobába, úgy éreztem, hogy engem néznek. Az egyik falon japán szőnyeg lógott, és a különböző sárkányok és meghatározhatatlan állatok szeme színes üvegblömbökkel volt kirakva. És egyszerre észrevettem, hogy az egyik állatnak a szeme nem üveggömb, hanem szem. És engem néz. Vagyis, hogy a szőnyeg mögött áll valaki. És figyel. A természetes az lett volna, ha megijedek, csak hogy nekem ez a szem ismerős volt.
Hogy?
Az a szem ifjúkori barátom szeme volt, Ulpius Tamási, aki egészen fiatalon, tragikus, tisztázatlan körülmények között meghalt. Nyomban elmúlt a rémületem, és valami halvány öröm fogott el. Az örömnek valami kísértete. A nevét kiáltottam, és oda akartam sietni hozzá. De a szem abban a pillanatban eltűnt. És aztán... És aztán? Tulajdonképpen nincs tovább. Ami ezután jött, az teljesen értelmetlen. A szobába belépett egy idősebb asszony, régi módi, ellenszenves, nagyszemű nő, és kérdezett tőlem valamit, nem tudom milyen nyelven. Megpróbáltam szót érteni vele franciául, németül, olaszul, még magyarul is, de csak rázta a fejét. Azután elkezdett valamit magyarázni növekvő élénkséggel, én meg füleltem, hogy milyen nyelven beszél, mert azt láttam, hogy nem latin, nem germán, nem szláv nyelv, de még csak nem is finnugor. És akkor egyszerre biztos voltam benne, hogy azon a nyelven ő beszél egyedül a világon. Hogy miért gondoltam, nem tudom, de annyira megrémültem, hogy felugrottam, és végig rohantam vissza a szobákon át ki a házból.
És hol a magyarázat?
Nem tudok más magyarázatot, mint hogy november volt. Valami fatális tévedés révén kerülhettem ebbe a házba. Az életünk tele van értelmetlen koincidenciákkal.
És a szem?
Képzelődés. Vagy érzékcsalódás lehetett. Mert változatlanul biztos vagyok abban, hogy aki meghalt, az meghalt.
Szerpanttal, Utas és holdvilág. A negyedik rész hangzott el. Szereplők: Mihály, Bodó Viktor. Erzsi, Ónodi Eszter. Elbeszélő, Gálfi László. Utas, Takácsi Péter. Eleszli, Lukács Andor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.